Sziasztok, kedves hallgatók! Köszöntünk újra benneteket a kettes szemrendszer második órájában, Behumi Dóri, Veres Dóri a stúdióban. Penke Bence a vendégünk, aki a Momentán társulat legfiatalabb tagja, de az is már nagyon régóta.
Igen.
és most beszéljünk akkor az improvizációról és a Momentánról, ami egy sikersztori, egy 20 éves sikersztori. Idén ősszel ünneplitek a 20. születésnapotokat.
Így van.
Ami... Tényleg, szóval, hogy a színházról mi nagyon sokat beszélünk színházi dolgozókkal itt ebben a műsorban, és hát nagyon sokszor nyavajgunk is, megmondom őszintén, hogy nehéz sorsú szakma ez, de azért vannak ilyen állócsillagok, mint például a Momentán, aki valahogy piaci alapon egy tök jó virágzó üzletet, mert hogy az is egyben hoz létre, és közben meg egy tök erős értékteremtő munkát is végez. Ti mindenféle szempontból sikersztori vagytok.
Hát köszönjük szépen a dicsérő szavakat.
Értékeld te is ezt a dolgot, hogy így látod-e, vagy hogy ez milyen erőfeszítésekbe kerül?
Hál' Istennek, és azt mondhatom, hogy én már abban a szerencsés helyzetben vagyok. Én 2014-ben kerültem a Momentán kör közelébe, és már akkor ez egy nagyon szépen futó projekt, társulat, színház volt. Hát ezt az én kollégáim és a Momentán társulat alapítói indították el, ugye 2003-ban, azért is van most a 20. ünnepi évadunk, és szépen nagyon, nem tudom mennyire tudatosan, de biztos, hogy volt benne tudatosság is, és rengeteg ösztön, és talán egy csipetnyi szerencse is, hogy tényleg ott tudunk tartani, ahol most tartunk.
Milyen szép, nem? Hogy a rögtönzés mögött mennyi tudatosság van.
Hát igen.
Tehát, de hogy a rögtönzésre érdekel... élő produktum tulajdonképpen, mert itt ugye arról beszélhetünk, hogy ez sok mindent kiszolgál, nagyon jó értelemben. Tehát, hogy a piac tartja el, tehát, hogy abból éltek, hogy előadásaitok ott azt cégek megveszik, meg milyen mindenféle
csapatépítésre. De tényleg mi
van
a modell?
Van olyan is.
Tehát hogy kell jól csinálni egy színházat, hogy működőképes legyen? Akkor mondd el a titkot.
Azt nem tudom. Azt tudom, hogy mi hogy működünk, és ez úgy tűnik, hogy életképes, és még vagyunk, tehát van ilyen szintű közvetlen pozitív visszacsatolás is. Ugye van nekünk egy színházunk az Ó utca 4-ben, a 6. kerületben, most már az is 10 éve talán.
Hát ezt sem mondhatja el minden független társulat magáról, hogy van egy saját épület.
Hát de nem saját.
Hát egy bérlemény.
Na, de hát tudok bérelni egy helyet, érted? De... Ahol azt tudják mondani, hogy ez a mi színházunk, igen. És ide el tudtok jönni minket megnézni.
Igen, és tehát nem befogadó színházak. Yeah. Kell igen, kapcsolatban állnunk, és napi olyan terembérletet venni. Olyan is
a
volt.
A komédiumban volt.
Sőt, Dürerkertben is komédium. Igen. Tehát volt. Tehát ezt mondom, hogy ez az építkezés, aminek a végén odáig tudtunk jutni, illetve ők tudtak eljutni odáig, hogy saját színházzal, még hogyha bérlemény is, de a saját szánk íze szerint kialakítva már az Improt, ami ott van. Impro a színház neve is.
Tehát a modellnél tartottunk, hogy ez hogy tud sikerülni, mert hogy más társulat is nyilván kíváncsi a titokra.
Játszunk repertoári szinten, ugye, és ez egy nagy előny és egy nagy segítség, hogy nem kell például a havi költségvetést azt szerint alakítani, hogy jó, hogyha ennek a befogadó színháznak kifizetem a terembérletet, akkor annyi egyet el kell adni, hogy egyáltalán nullszaladós legyen az az egy előadás, hanem idézőjelesen annyit tudunk játszani, amennyit szeretnénk. Emellett szintén, amíg a színházunkhoz kapcsolódik, az oktatásaink, tehát hisszük és valljuk, hogy az impro az tanítható, és nem is csak feltétlenül a színpadi improvizáció, hanem azok a skillek, készségek és szemlélet, ami egy jó impro jelenetet azzá tesznek, azok egyébként a mindennapi életben, családdal vagy kollégákkal kapcsolatban is nagyon hasznosak lehetnek, és ezt lehet tanítani. Úgyhogy vannak oktatásaink felnőtteknek is, én pedig gimiseknek, 14-18 éveseknek viszek csoportot ugyanezzel a céllal. Ezen túl, hogyha meg picit már elhagyjuk a színházunkat, akkor igen, hál' Istennek, ugyanez, amiről az előbb beszéltem, hogy improv szemléletet hogy lehet hasznosítani nem improv dolgokkal, nagyon sok csapatépítő tréninget tudunk vezetni, és szoktunk is tartani, ahol improv játékokkal tudjuk összehozni a csapatot, és ez legyen tényleg csapatépítő tréning, vagy kommunikációs tréning. Fórumszínházi keretek között például nemrég, hogy hívják őket, orvoslátogatók, akik orvosok.
Gyógyszereket adnak
pontosan. Nemrég velük is dolgoztunk közösen, hogy
hogy lehet, hogy
lehet a nehéz helyzeteket kezelni.
Aha.
Például. És akkor van még egy szintén a szórakoztatás felé kacsingató dolog, hál' Istennek egyre többen rájönnek, és jöttek már rá korábban is, hogy ez mennyire, mi mennyire kompatibilisek tudunk lenni mondjuk egy szakmai nappal, vagy céges karácsonnyal, ahol mi közösen játszunk, és annyival tudunk mondjuk többet adni, mint más program, nem feltétlenül mi, de az impro, hogy nagyon könnyen személyre szabható. És mivel egyszerű és megismételhetetlen, ezért bármelyik cégnek, vállalatnak a saját élményeiből tudunk mi dolgozni, és játszunk el jeleneteket. Az nem fakad például természetszerűleg az impro jellegéből, hogy interaktív, de mi arra törekszünk, és a mi legtöbb előadásunk az olyan szinten interaktív, hogy a közönségünk tagjaitól kérünk ötleteket, az ő személyes tapasztalataikat. Tehát mondjatok egy helyszínt, ahol megfordultatok az elmúlt egy hétben.
És akkor ott fogunk játszani.
És
most.
Akkor ott igen, vagy hogyha visszatérünk a céges szituációhoz, akkor a kiinduló pontja egy jelenetnek, az egy klasszikus nehéz helyzet, amit a ti cégetekben meg kell oldani. Mi az? Elromlott a kávégép, és akkor nagy nevetés, mert mindenkinek eszébe jut, hogy jaj, tényleg még az előző irodában, amikor rossz volt a kávégép, ha-ha-ha-ha-ha-ha. És akkor mi meg arra vagyunk felkészülve, tehát erre képezzük magunkat, meg ez így a munkánk, hogy az életszerű helyzeteket egy fricskával tudjuk előadni.
Kicsit elemelitek az életből, de közben a következtetéseket meg tudjuk alkalmazni aztán a való életben. Aha.
Igen.
Hogy lehet impros színésznek lenni? Hogy kell erre felkészülni? Megmondom őszintén, hogy szerintem 10 emberből 9 a rémálmaiban gondol arra, hogy neki improvizálnia kell nagy tömeg előtt, tehát hogyha lehet, az életben elkerülni az ilyen
nekem
szituációkat.
Nekem az a rémálmom, hogy kis tömeg előtt is. Tehát, kis hogy tömeg a saját előtt. Életem egyetlen improvizálnom kell, az nekem már egy ilyen gyomorideg.
És ti meg pofonért mentek, érted? Tehát, hogy egyszerűen magatok választjátok a szitút, hogy fölmentek a színpadra, és akár a beégés lehetőség is ott. A Demoklesz kardja ott lebeg felettetek. Szóval, hogy a fenében van ember ilyen beállítottsággal?
A pozitívumot nem mondtad például, tehát szöveget sosem kell tanulni, és nem lehet elfelejteni. Igazából, ami az első és a legfontosabb, az a figyelem és az ugráskészség. Tehát, és talán egy pici bizalom is, de ez főleg a társulatosdiból jön ki. Szóval, hogyha együtt vagyunk egy színpadon, egy jelenetben, egy kollégámmal, akkor... Hát picit, mint az akrobatáknál, hogy megcsinálom a halálugrást, és
de
tudom, hogy el fogsz kapni.
Él nélkül.
Igen, mert tudom, hogy el fogsz kapni.
Aha.
Tehát csukott szemmel is tudok ugrani, mert el fogsz kapni. Vagy ami az én kedvenc párhuzamom, az inkább a sport, és mondjuk, hogyha a focit hozzuk fel, akkor nekem nem kell felnéznem, amikor elfutok a 16-os mellett, hogy beadjam a labdát, mert tudom, hogy úgy is érkezik. Szoboszlai érkezik, és befejeli.
Aha. Ennyire bíztok egymásban? Ez egy vérszövetség?
Egymásban és magunkban, és nem egyébként az legtöbb esetben és legjobb esetben, és nem is csak feltétlenül személyileg, mert az kevés lenne, hanem az impros készségeinkben, meg az impros tudásunkban, hogy nincs olyan helyzet, amiből ne tudnánk előre menni.
De tényleg nincs?
Nincsen. Tehát egy hibából is tudsz építkezni, sőt, nagyon sok esetben pont a hiba annak felfedezése, és utána annak a kibontása tud nagyon jó történetszálakat hozni.
De blackout sosincs? Amikor lemegy a függöny, semmi nem jut eszembe, tulajdonképpen azt tudom, hogy fiú vagyok, vagy lány.
Dehogy nem. Volt ilyen, sőt, az legszórakoztatóbb, amikor ketten vagyunk úgy a színpadon, hogy én nem tudom, mit csinálok, tehát valamit azért csinálok, de ötletem sincs arról, hogy mi történik, és akkor kívülről be tud jönni egy kolléga, és azt mondja, nem tudom, egy mondattal helyre tesz minket, és a közönség számára is.
Én rosszul vagyok.
Én is,
egyre jobban is szoronnak.
Tényleg én is. Tehát, hogy ehhez tényleg kell egy ember típus.
Amikor oda került, akkor 20 éves voltál, igaz? Amikor oda kerültél,
igen,
ha jól számolom.
Igen.
Kell ehhez egy alapkészség, vagy pedig csak nyitottnak kell rá lenni, és aztán ott téged megtanítottak, vagy egyáltalán, hogy kerültél oda?
Tehát például humorérzék az egy alapkészség, nem?
Nem árt, de én azt vallom, hogy maga az impro egy önmagában egy vicces műfaj.
Hát ez mondom,
de ezért, igen.
És közben meg az impro halála, hogyha nagyon vicces akarsz lenni. Tehát, hogyha felmész, hogy na én ezt most, hú, figyelj, a legjobb poénomat hadd hozzam el, az abból tudnak inkább a lebűgések lenni, mint inkább az, hogy ugrásra kész, nem tudod, mit fog mondani a másik, de pont ez a váratlan kizökkentés és az arra való reakciók tudnak szerintem szórakoztatóak lenni, akár hasfogós nevetősen is. Hát az alap készségek azok a Margitnál bőven rám kerültek, és maga a társulat is Margitos volt.
Igen,
tehát
onnan,
ők onnan ismerik egymást.
Aha.
Ők egy Margitos baráti társaság voltak. És
ugye Földesi Margit részesedik, ugye? Ebből az egész bizniszből, már bocsánat.
Szerencsére azt tudom mondani, hogy az anyagi kérdésekre, vagy gazdasági kérdésekre társulattal kapcsolatban én nem látok
le. Jó, nem is, ezt majd ki is vágom.
De szóval hogy a Földesi hogy... Margit hát színitanodának mondják ezt?
De most stúdió színitanoda.
De egyébként sajnos nem fejtetted ki ezelőtt egy órával, amikor rákérdeztem erre, hogy ott mi történik, akkor megint csak egy ilyen misztikus mondatot kaptam ezzel kapcsolatosan, de nem derült ki számomra, hogy ott valóban mi történik, ami ennyire az életre is, és a színházra is fölkészít mondjuk gyerekeket, vagy aztán fiatalokat, még idősebb fiatalokat. Szóval...
Helyzetgyakorlatok. Uh-huh. Tehát a legtöbb és a legmarkánsabb része a margitos óráknak, foglalkozásoknak az az volt, hogy jó, akkor kérek két ember, gyere te, vagy akkor legyen négy, gyere te, oké, ti egy baráti társaság vagytok, ő vele volt jóban, de összevesztek ezen, tessék. És gyakorlatilag improvizáltunk úgy, hogy akkor még nem tudtuk, hogy ez egy külön műfa is önmagában.
És akkor tehát szöveg ott se került elő soha,
nem.
Hanem...
Nekem nem. De csinált ő előadásokat, tehát ilyen nem egyel, hanem kettővel profibb diákszínjátszót azért ő csinált, és vannak előadásai, és akkor ugyanígy az órák foglalkozásokban volt fél óra ének és fél óra tánc, amikor jött be egy énektanár, illetve egy tánctanár, és akkor ilyen, tehát alapvetően még ilyen szinteket is, vagy ilyen szintű dolgokat is így magunkra vettünk, és magunkba szívtunk.
De nem ez volt a cél, tehát nem kis színészeket akart gyártani, hanem olyan gyerekeket, akik képesek megnyilvánulni bármilyen igen. nehéz helyzetben az életben.
Igen.
Közösségben.
Aha. Igen. És a helyzetgyakorlatokkal, meg az impróval, ugye, mert mi is tanítunk, hogy nagyon sokat tanulunk mind az életről, mind magunkról, hogy hogy viselkedünk egy-egy szituációban. Akár, hogyha konkrét helyzetgyakorlatok vannak, meg ugye főleg kiskorban még nem szerepet játszunk, hanem csak reagálunk. Tehát nincs egy olyan ötlet, hogy egy karakterünk van. illetve tényleg az ilyen dolgok, hogy mennyire hagyom a másikat reagálni egy jelenetben, mennyire vagyok úgy önmagamban, hogyha én azt hiszem, hogy nekem van egy nagyon jó ötletem, akkor azt mindenképpen át akarom nyomni, és nem vagyok képes reagálni a másikra. Meg se hallom, hogy ő mit mond, vagy hogyha ő mond valamit, akkor azt félre söpröm, és azt akarom, hogy az én ötletem menjen tovább. Vagy mennyire vagyok úgy, hogy jó, mondjál te bármit, én akkor abban téged követlek, mert nem merek önálló döntéseket hozni, nem adok hozzá a te ötletedhez, viszont mindenre azt mondom, hogy jó, ez jó.
Kéne egy momentán óra minden iskolában, szerintem úgy, mint a tesi. Komolyan.
És minden munkahelyen szerintem.
Tehát egyszerűen meg kéne a gyerekeket tanítani erre.
Az biztos.
Tehát, hogy iskolapszichológus és egyebek, de hogy ez a legfontosabb, hát, legkönnyebben elsajátítható.
Főleg a mostani oktatási rendszer mellett kellene. Mindig ide jutunk. Ahol a legkevésbé asszertívak a gyerekek, és tudnak kiállni magukért, és...
Hát, vagy pont dominálnak másokat, tehát vagy, ez is van.
Vagy spontánul reagálni helyzetekre, vagy...
Szóval konkrétan órát kéne belőletek csinálni, mint a matek.
De tényleg, iskolák nem jelentkeznek, hogy szeretnének?
Éppen most fut pedagógus csoportunk és pedagógus képzésünk, ez Boldogi Bori kollégámnak a szerelem projektje, és ő álmodta meg, és viszi ezt végig. Igen, pontosan. És akkor nagyjából ez, hogy olyan tanárokkal együtt dolgozni, akik hasonló kérdéseket pengetnek, mint amiket most ti hoztatok fel, és hogy ők tudják továbbvinni ezt a szemléletet az ő óráikba. Illetve én is ugye ezért nyomom a kamaszokkal, a gimisekkel, és hát azért nem egyszer voltunk már meghívva iskolákba ilyen rendhagyó osztályfőnöki órát tartani.
És ilyenkor szóval... egy témakörű csoportosul az előadás, vagyis...
Nem előadás, hanem inkább workshop, vagy közös játék.
Hát nyilván ilyen bullying lehet, gondolom, a legfontosabb téma, amire hívnak benneteket, nem?
Például, igen. Tehát,
volt más is?
Igen, volt olyan, amikor azt mondta a tanár, hogy ők kilencedikesek, másfél hónapja vannak együtt, és azt látja, hogy nagyon erős a klikkesedés, vagy nem is nagyon barátkoznak, egy ilyen klasszik csapatépítő legyen.
De jó,
vagy, vagy nem tudom, kreativitás felébresztés legyen, vagy kapcsolódás. Tehát...
És ilyenkor után követitek a dolgot, hogy mit tudtatok változtatni? Vagy erre nincs kapacitás?
Mi magunktól nem tudjuk után követni, viszont, viszont szerencsére vagyunk olyan helyzetben, hogy az általában az a tanár, vagy az
kaptuk
a,
vissza
aki igen, akkor utána mondja, hogy köszönjük szépen, ez és ez volt, képzeljétek el, már ez történt.
De jó,
tök jó, tök jó.
De most komolyan.
Rám nagyon rám férne egy ilyen, mert nyilván amitől az ember retteg, nem ártana egy kicsit, hogy beleugrani melyest.
Igen. Na de térjünk akkor vissza a színházhoz, szóval, hogy nagyjából így most már szerintem elkezdtük érteni, hogy milyen képességeknek kell a birtokában lenni egy színésznek, vagy egy embernek ahhoz, hogy kimerjen állni a színpadra. De hogy ti azért, hogyha nem is megírt előadásokat adtok elő, de típusokat megkülönböztettek egymástól. Mi a legnépszerűbb előadástípus?
A legnépszerűbb az a rögvest, ami hát 20 éve fut. Tehát 2003. november 11-én játszották az első rögvest előadást.
Most már több mint 2000 előadáson van túl.
Vagy azt hiszem, igen. Örülök, vagy 1500, örülök. Valahogy így. Igen. Tehát 1500 és 2000 környéki van. Lehet, hogy 1500 rögvest nem vagyunk túl, és 2000 plusz az összes előadásunk. Uh-huh. Tehát a rögvest az nagyon megy. Ez gyakorlatilag egy show forma, egy klasszikusabb, tehát ilyen, nem tudom, varieté, vagy mik a jó szavak erre.
Egy rövő.
Revű, nagyjából. Köszönöm. Még szép szavak vannak. Egymást követő rövid szabályjátékok, látszólag össze nem kapcsolódó jelenetekkel, aztán az impro az úgy is megírja, hogyha esetleg összekapcsolódik egy-egy jelenet az első és esetleg a második felvonásból, és mindig a közönség ötletei alapján, tehát nincsen olyan.
Tehát mondj egy példát, bennülök egy rögvesten.
Bennülsz egy rögvesten, és akkor például, csak hogy ne egy jelenetet mondjak, mert az egy ilyen klasszikus zenés revű dolog, kinek van szülinapja, és hogyha a te szülinapod környékén vagy nálunk, szépen felteszed a kezed, és akkor a műsorvezetőnk megkérdezi, hogy hívnak, mit csinálsz, mi a hobbid.
Ez is a rémálma a közönség egy részének egyébként, de hát akkor nem teszi fel a kezét.
Nem, én szeretem, hogy mondjuk a szülinapomat ünnepelni. Rólam igen, szól egy jelenet, azt
nagyon gyakran vannak ilyen benevezések is,
ez a kétféle típus van.
Én szeretek
csöndben, sötétben messziről nézni a színházban.
Nem, ha nem, nekem kell szerepelni. De persze. Okay, de ha rólam szól, azt bírom.
Ja, értem. Szóval fogy, akkor azt mondja, hogy neki szülinapja van, Dórinak?
Igen, igen. Nórit, bocsánat.
Dóri azt mondja, Dórit. Hogy most 25.
De mondhatjuk Nórinak is. Nóri mondjuk 25, igen.
Megkérdez pár dolgot rólad, mit szeretsz csinálni az életben, mi a munkádban a legnagyobb probléma, stb. És aztán kapsz egy születésnapi dalt, ami csak a tiéd, és mi ott improvizálunk egy-egy verszakot. Ez például, hogyha egy dal, vagy hogyha egy másik szituáció, például el szoktunk kérni tárgyat, ami ott van véletlenül a ridikülben, táskában, esetleg a zakó zsebben.
És akkor az a főszereplője,
és akkor az a főszereplője a következő jeleneteknek, különböző szituációkba hozzuk be, ami esetleg lehetne, hogyha nem konkrétan az a tárgy lenne, színe, formája, alakja alapján.
És ilyenkor a te agyadban, mint színpadon álló színész, az munkál, hogy mindig a rendhagyót keressem ebbe a dologba, vagy a tipikusat? Tehát, hogy mi a jó, hogy kezdesz neki egy jelenetnek?
Asszociáció. Ez a legelső. Az is egy ilyen alapszabály, hogy meg kell tanulni, nem hír hangzik, nem kontrollálni a saját gondolataidat, hogy jaj, ez nem jó ötlet, nem, ennél keresni akarok egy jobbat.
Mert mindig a jót dobja ki az agyad, úgy érzed?
Bízunk abban, igen, uh-huh. Igen. Vagy ha az megjelent, akkor annak van létjogosultsága, akkor menjél rá, tehát akkor nem kell a legjobbat választani, elég egy jó. Kvázi nincs rossz ötlet, minden ötlet jó, és aztán abból már in situ kell kihozni a legtöbbet, és hogyha bízol magadban és a kollégáidban, akkor tudod, hogy menni is fog. Ez az egyik, és még valamit akartam. Ja, és a másik, amit még ezzel kapcsolatban mondani akartam, hogy ez végül is egy közös játék a mi közönségünkkel mindig. Tehát ők is ugyanolyan alkotó részei, egyrészt olyan direkt módon is, hogy tőlük kapjuk az inputot minden jelenethez, meg minden játékhoz, de ilyen picit elvontabb szinten arra kell alapoznom, ami a mi nagy közös kognitív tudásunk van benne.
Politika, társadalmi helyzetek,
szerelem. Inkább azt mondom, hogy közélet, és akkor közélet. Egy ilyen már szebb szó. Uh-huh. De például, amikor a metró felújítás volt, akkor minden előadásunkon volt egy metró felújításos jelenet, mert annyira egyszerűen ezt lélegezzük be.
És ezt lehet többféleképpen.
Covid, gondolom.
Pontosan, igen, tehát a zoomos hívások, várjál, hallasz?
Maszkkal való macerálás.
Miért szereti ezt az ember, amikor van egy ilyen közös dolga?
Hát azért, a kollektív
és
tudat,
akkor valahogy,
hát igen, a tapasztalat.
Ez olyan megható, nem?
Igen, engem ez megható. Társasági élmény.
És maguk a sémák, azokat is még annak idején mondjuk megírták az alapítók. Tehát nyilván vannak ilyen sémák, amik alapján megy egy előadás.
Formák, igen.
Tehát, hogy azokban is van újítás? Tehát van, amikor kitaláltak újabbat, hogy most akkor ez...
Van. Hát ugye a Rögvesten túl van még talán, kéne tudnom, 4 vagy 5 előadásunk most repertoáron, vannak olyanok is, amiket már nem játszottunk,
de régen voltak. Van a színházi rendezős, van a színházi
rendezők viadala, a filmrendezők viadala.
Amikor vendég érkezik és az életéről mesél.
Igen, főhősként, majd Epres Pannival, ő lesz most a következő főhősünk, van egy pszichológiai témájú előadásunk, ami gyakorlatilag ilyen infotainment, egy ilyen hibrid forma, egy ilyen élő beszélgetés
és
egy
témáról.
Igen, egy pszichológussal, és akkor ahhoz képest játszunk egy jeleneteket, arra megint reagál a pszichológus, mi akkor abból, amit ő mondott, megint játszunk
jeleneteket. És ezt a sokféle dolgot kitalálja ki?
Egyrészt létezik szakirodalma, meg globális közössége az imprónak. Tehát
ez egy Angliából induló műfaj, ugye?
Igen, Anglia, Amerika ezen a kettőn. Azt hiszem, igen, és 3 nagy atya van az improvizációnak, akik így a legenda szerint, vagy ahogyan én tudom, kvázi egymástól függetlenül elkezdték az alapjait kitaposni a saját kis környezetükben, és aztán egyszer csak egymásra is elkezdtek már hivatkozni és egymást erősíteni, és nagyon vicces, mert az egyikőjük színész volt, a másikójuk rendező, a harmadik pedig egy forgatókönyvíró. És gyakorlatilag ebből a 3-ból áll össze az impro, mert amikor színpadon vagyunk, egyszerre rendezzük a jelenetet, egyszerre játsszuk, és egyszerre írjuk.
Azt hittem, hogy egy pszichológus is. Komolyan, mert gondolom, hogy ez egy nagyon erős,
nagyon
fejlesztő módszer.
Hát meg olyan mélyre tud néha menni az emberben, és pont ezért jutott eszembe a kérdés, hogy ez mindig egy ilyen vidám, boldog műfaj, vagy ezt lehet akár arra is használni, hogy nehezebb dolgokat feldolgozzunk, és a végén nem mosolygunk.
Lehet, és volt is már rá példa.
De ez úgy alakult, vagy úgy akartátok, amikor ez a példa volt?
Is. Tehát például pont a Fröccsnél, amit az előbb mondtam, pszichológiai téma, ott azért tudtak lenni olyan, vagy a pszichológiai előadás, tematikai előadás, ott tudnak lenni olyan témák egy-egy estén, ahol nem nagyon tud feloldás lenni egy jelenet végén.
Basszus.
Egy jelenet végén. Aztán az este végére mindig törekszünk arra, hogy azért ez feloldódjon. Illetve mély, komolyabb és megható témák is elő tudnak fordulni, és nyilván nem a Rögvesten, bár egyébként ott is másodpercenként írom felül magam, ne haragudjatok. Szóval...
Hát improvizál.
Igen. De hogy ez is a szépsége szerintem ennek a műfajnak, hogy előre nem tudjuk, hogy mi lesz, és tényleg gyakran ott a színpadon születik meg, hogy itt most elmegyünk a viccesség felé, esetleg kikarikírozni egy helyzetet, vagy beleállunk, és
akkor vannak ilyen rejtjelek, ilyen szemrezdülések egymás felé, hogy akkor most akkor ezt komolyra hagyjuk?
Rejtjelek nincsenek.
Vagy megyünk a vége fele? Tehát például
tényleg. Ilyen titkos
jelek. Mert nálunk például, amikor improvizálás van a zenébe, akkor azért van egy valaki jelzi, hogy ez az utolsó kör, és akkor most már a végére megyünk.
És ezt hogy jelzi?
Hát a fejével. Vagy ránéz egy például a többiekre.
Máskor nem néz rá?
Nem, mert akkor búja a hangszerét.
Másképp kell nézni.
Másképp kell nézni. Hát de jelezni
kikerekedett
kell.
Kikerekedett
szemben. Hát nem, de mindenképpen jelezni kell, mert azok csak így játsszák alatta. Az meg ugye megfejti a hangszerét. Tudvé teszi, ugye?
Tudvé teszi.
Meg hát ugye mondhatnék számos ilyen szakzsargot. A jó hangok. És amikor már úgy érzi, hogy már minden jó hangot eljátszott, azért valahogy jeleznie kell a többieknek, hogy nincs több. Elfogyott.
Ez annyira csodálatos. És nálatok?
Hát mi ebből vagyunk, és akkor a párhuzamot ezt tök jól fel tudom hozni. Nekünk nincsen hangszerünk. Tehát mi ugyanannyira a partnerre figyelünk. Tehát nem kell titkos jel, egyből tehát hogy nincsen titkos jel, mert látjuk, hogy mifelé megy a másik.
De
jel
szól se, hogy Rózsa Bimbo.
Indokolatlan lenne, nem? Egyszer
de
csak
biztos,
egy...
De biztos, hogy Dóri
Nem. És itt kapcsolódok vissza, hogy forgatókönyvírónak is kell lenni, vagy dramaturgnak, mert abszolút. Belül is nagyjából érzed, hogy mikor fulladt ki egy jelenet, de nem kifulladás inkább, hanem mikor teljesítette be a célját a jelenet.
Csodálatosan csináljátok zárni. Egyébként. És hozzáteszem, egyszer már ezt adásban valaki másnál megdicsértem, de azt biztos nem hallotta mind a millió hallgatónk, úgyhogy most elmondom újra, hogy egyszer én részt vettem egy olyan előadáson nálatok, már hogy mint néző, hogy a Hajdu B. István volt vendég, és az ő életéről kellett... volna hallgatnunk történeteket, amiket ti megjelenítetek, és azt hiszem, hogy számotokra is az utolsó percekben vált világossá, hogy ő nem érkezik meg. És igen. Kiállt a kollégád, és azt mondta, hogy gyerekek, ez van, vagy kedves közönség, az történt, hogy itt valamilyen kommunikációs hiba folytán nem jelent meg ma a vendégünk, de tudjátok, mit az van, hogy akkor viszont most improvizálunk valamit, és olyan csodálatos volt, hogy ez a társulat valami másra készült, de nem engedte el a közönséget, érted, mint hogyha mondjuk Shakespeare-re jöttünk volna, és hát sajnos a katonatársulata aznap abban az összeállításban nem tud mást eljátszani, úgyhogy kedves így közönség, könnyű. Menjen haza, hanem hogy ők azt mondták, hogy akkor most, és valami olyan szuper előadást rityentettetek ott próba minden nélkül, összebeszélés nélkül, hogy abszolút megvolt az előadás élmény, mindenki kielégült nézőként, és aztán persze volt egy alkalom, amikor bepótoltátok ezt a elmaradt előadást is.
Igen, hát köszönjük. Igen, ez tényleg nagyon vicces volt. Hívtuk, nem vette fel, és aztán egyszer csak meghallottuk, hogy a valamelyik sporttelevízión éppen kézilabda meccset kommentál.
Nem meghallottátok, hanem a közönségből valaki bekijelve, de hát most közvetíti a kézilabdát.
Igen.
Ami élő, amelyik nem lehetett fel.
Akkor óriási.
Csodálatos volt. Óriási.
Ez az igazi spontán reakció.
Hát ez az ugrásra készség.
Hát igen. Igen.
És nyitottság, nem tudom,
te akkor egy kicsit azért úgy betoltál? Vagy volt bennetek egy kis félsz, hogy nem erre készültünk, vagy már ez se okoz gondot?
Hát a félsz az inkább nem, tehát ezzel a kapcsolatban nem volt félsz. Inkább csak a krízis helyzet, akkor ez most tényleg nem lesz neked csalódottak a nézők, nem lesz botrány, de miért lenne? Tehát, hogy inkább ilyen érzések voltak én bennem, de ez valószínűleg a perfekcionizmusból fakad, mert a társulat többi tagja tök boldog.
Tökre nem perfekcionista.
És egyébként a én élményeim és vagy emlékeim és megérésem szerint is egy tök jól sikerült vészelőadás lett.
Vészelőadás.
Hát nagyon irigylésre méltó ez a fajta attitűd, ami így kirajzolódik a színház körül is, meg egyáltalán azok körül, akik ezt csinálják, de hogy ez például te saját életedben hogy tudod hasznosítani, vagy hogy változott az életed, ami ott ez benne van, vagy más az életed a többiekhez képest, akik mondjuk nem a Momentum társulatnak a tagjai, azt majd a zene után megtudjuk, Penke Bence még a vendégünk továbbra is.